A mai adást a Generali, a Biztonságért Alapítvány támogatta.
A nagyfiam meg is jegyezte, amikor beállt ez a heti ötször, el tudok menni sportolni, hogy anya, te kevesebbet kiabálsz, és mondtam, hogy hát persze, mert heti egyszer egyébként kibokszolom magamból.
Alig vártuk, hogy este hazajöjjön apa, vagy hétvégén otthon legyen, és akkor így bennem volt, hogy akkor most ez az a pont, hogy vagy azt választom, hogy együtt van a család, vagy azt választom, hogy elmegyek sportolni.
Nekem is volt egy néhány olyan évem, hogy hazamentem, és akkor, na most akkor, oké, most elmegyek 5 percre, 10 percre, fél órára, egy órára, de hát akkor nem vagyok a gyerekeimmel. Kimaradt egy néhány év, és ahogy a gyerekek abba a korba értek, hogy sportnak nevezhető dolgot lehet velük csinálni, na akkor együtt csináljuk.
Pisztolylövést adtak le, ez annyira beparázott, hogy az volt a legjobb szintideje, mert olyan gyorsan hazafutott onnan, hogy nehogy mint valami szemtanút lekapcsolják.
Gyereknevelés, szoptatás, válás, hozzátáplálás, nőiesség,
bölcsi, ovi iskola,
egyedülálló anyaság,
én idő,
párkapcsolat,
anyaság vagy karrier,
gyereklélek,
baba illat,
fejlesztés,
szülés,
szexualitás,
sírás,
dackorszak,
érzelmi hullámvasút.
Ah, ki vagyok,
de ez a legjobb dolog a világon.
És te?
Te hogy vagy? Úgy igazán?
Gyere, ülj le közénk. Igyuk meg együtt azt a kihűlt kávét.
És közben mesélj anyukám.
Ez itt a Mesélj Anyukám,
az evamagazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról.
Andrész Timivel,
Lugosi Dórival
és Zubor Rozival.
Nyárzáró meglepetés Mesélj Anyukám részt indítunk el, vagy évadindító nulladikat, melyiknek nevezzük a mai adást, lányok?
Úristen, évadindító nulladik legyen.
Évadindító nulladik. Hát szervusztok, sziasztok lányok itt a nyár végén.
Hello, hello.
És üdvözöljük vendégünket, mert hogy nem hárman vagyunk most a stúdióban.
Horváth Gergely is itt van velünk, a Generali a Biztonságért Alapítvány kuratóriumának a tagja, 7-szeres magyar bajnok olimpikon, gerelyhajító. Szervusz, Gergő.
Sziasztok, jó reggelt.
Sportolásról fogunk beszélgetni, a Generali Night Run-ról, meg arról, hogy ő hogy sportol, hogy a gyerekeket hogy veszi rá a sportolás, vagy hogy vette rá a sportolásra, hogy fér bele az életükbe, munka mellett egyébként. De először azzal kezdjük, hogy azt meséljétek el, hogy nektek a nyárba hogy fér bele a sportolás, úgyhogy otthon voltak a gyerekek. Mert hogy szerintem ez azt hiszi az ember, hogy nyáron sokkal könnyebb. Nem feltétlenül.
Én ugye úgy mentem bele a nyárba, hogy egy kicsit más elképzelésem volt arról, hogy milyen lesz ez a nyár, és egészen sokáig én ugye 5-ször edzettem, tök jól szeptembertől elkezdve 5-ször edzettem egy héten, tök jó volt, majd jött a nyár, és így szépen elhaltak ezek az edzések, és most ott tartok, hogy 8 hete, azon kívül, hogy reggel ilyen 20 perceket jógázgatok, azon kívül nem csinálok semmit, és konkrétan érzem az egész testemben a feszültséget, meg magamban, mert hogy én alapvetően ugye nagyon szeretek sportolni, és nekem ez mindig egy stresszlevezítési faktor is. És most, hogy nekem a gyerekeim folyamatosan otthon voltak, és nem csak a legnagyobb volt otthon, meg a legkisebb, hanem a két középső is, így ez ilyen... Fú, tehát, hogy négyjel elmenni otthonról, és megszervezni azt, hogy heti 5-ször vagy 3-szor sportoljak, úgy, hogy nem járnak intézménybe, ez most így meghaladta a képességeimet sajnos.
Meg hát neked gyerekkorod óta az életed része az, hogy folyamatosan sportolsz. Szóval, hogy nekem gyerekkorom óta a zene az életem része, úgyhogy nem telik el nap anélkül, hogy zenét ne hallgassak neked, meg így ez a természetes folyamata a napodnak, nem?
Igen, ez a természetes folyamata annak, hogy a feszültségemet kiadjam. És egyébként tök durva, mert a nagyfiam meg is jegyezte, amikor beállt ez a heti 5-ször el tudok menni sportolni, hogy anya, te kevesebbet kiabálsz. És mondtam, hogy hát persze, mert heti egyszer egyébként kibokszolom magamból. Meg hát egyébként is az, hogy mozgok, az egy csomó hormont elindít, meg jobban alszom tőle, meg jobban érzem magam. És egyébként állítom, hogyha én most 8 hétig, tehát hogyha folytatom ezt, hogy heti 5-ször el tudok menni edzeni, akkor én most nem lennék ennyire allergiás, mint amennyire most így, nem tudom, nyilván nem látjátok, mert nincs videófelvétel, de vörös a szemem, ömlik az orromból, minden, köhögök, tüsszögök, és hogy én állítom, hogyha sportoltam volna a nyáron, akkor én most kevésbé lennék testileg szarul.
Egyébként, hogyha az anyaságot és a sportot hozzuk egy lapra, akkor mindig felsziszenünk, felsóhajtunk, hogy fú, ezt mennyire nagyon nehéz összeegyeztetni. De azt gondolom, hogy egészen addig, amíg kicsi gyerekeink vannak. Mert hogy nem tudom, hogy az édesapákban ez hogy működik, erről Gergő majd te tudsz beszámolni, de hogy az édesanyák többségében dolgozik a bűntudat. Az, hogy elmegyek futni, és a gyereket otthon hagyom. Az, hogy nem csináltam meg a reggelit, hanem majd hazajövök, és megcsinálom a reggelit. Az, hogy este berakom a tévé elé, hogy elmenjek egy órát kocogni. Hogy az anyákban tökre működik a bűntudat. És hogyha nyári szünet van, hát akkor meg pláne. Hát otthon van élmények, és hogy nem azzal töltöd az idődet, hogy a családoddal vagy, hanem kiszakadsz belőle. Legalábbis nekem hasonló megéléseim vannak, és a környezetemben is több anyukától hallottam hasonlót. De amint egy bizonyos kort betöltenek, nem tudom, hogy melyik ez az életkor, akkor szerintem sokkal jobban megengedőek vagyunk magunkkal szemben, és az én idő, az önszeretet, a self-care az így előtérbe kerül. Hogy válaszoljak a kérdésedre, hogy nekünk nyáron hogy fér bele a sport az életünkbe, mi rengeteget kirándulunk családilag, szóval erdőjárók vagyunk, és hát hetente kétszer-háromszor, nem tudom, 5-10 kilométeres köröket tolunk az erdőbe, vagy hegyeken, vagy hasonló. Ugye a kék túra az nekünk most ebben az évben egy ilyen új szerelem, úgyhogy nekünk a sport az ilyen téren volt jelen az életünkben, vagy van jelen az életünkben.
Egyébként tökre emlékszem én is az első gyereknél, hogy megvolt ez a bűntudat faktor, mert hogy az volt, hogy így alig vártuk, hogy este hazajöjjön apa, vagy hétvégén otthon legyen, és akkor így bennem volt, hogy akkor most ez az a pont, hogy vagy azt választom, hogy együtt van a család, vagy azt választom, hogy elmegyek sportolni. És hogy nekünk mondjuk abban az időszakban ilyen, tehát hogy, mert hogy minden életszituáció, minden embernek a története más, de hogy abban az időszakban konkrétan az volt, hogy mondjuk hétköznaponkon kettő olyan este volt, amikor időbe jött haza a férjem, és hétvégén meg volt olyan, hogy talán egy. Szóval, hogy tényleg annyira minimális idő volt, hogy így most akkor melyik kezembe harapjam, és nagyon-nagyon nehéz volt, és hogy ha már itt a férjem történetével átevezhetek a Gergőhöz, őt is tudom, hogy őt is nagyon stresszelte ez, mert hogy az volt benne, hogy jó, akkor végeztem a munkáimmal, és akkor még este elmenjek edzeni, elmenjek gyúrni, vagy biciklizni, vagy futni, vagy akkor siessek haza a feleségemhez, aki otthon vár a gyerekkel. Szóval, hogy ezt tudom, vagy sejtem, hogy a ti
részletekről is. Ez így van, most nem tudom, hogy megnyugtatok, vagy elkeserítek bárkit, és ez tényleg így van. Tehát, hogy az én életemben a sport az gyakorlatilag annyira meghatározó, hogy anélkül nincs lét. Tehát korábban élsportoló voltam, ez azt jelenti, hogy VB-EB olimpiai részvétel, magyar csúcstartó voltam gerejhajításban 10x évig. A feleségemet is itt ismertem meg a pályán, tehát hogy ez nálunk ez default, hogy sport. És nekem is volt egy néhány olyan évem, hogy hazamentem, és akkor akkor most elmegyek 5 percre, 10 percre, fél órára, egy órára, de hát akkor nem vagyok a gyerekeimmel. És nagyon szerencsés szituációban vagyunk, bár én mindig azt mondom, hogy én soha nem erőltettem a gyerekeket, hogy ők sportoljanak, meg hogy atletizáljanak, de hát, hogyha hazamennek, és kinéznek a falra, vagy ránéznek a falra, akkor apa meg anya ott van a falon. Hát mi van előttük? Hát valami fajta minta, hát ők is akarják. És egy ilyen nagyon szerencsés kombó van, mert hogy a feleségem mondjuk azt, hogy hivatalosan edzősködik, én félhivatalosan edzősködöm, és a saját gyerekeinkkel is foglalkozunk. Ez egy külön 3 podcastot megérő sztori, hogy hogyan lehet ezt.
Az édesapám volt az edzőm, úgyhogy.
Szóval ez szerintem. Na akkor majd külön majd beszélgetünk, hogy majd képzem magam, vagy kúrálom magam, mert hogy ez egy borzalmas, nehéz műfaj szerintem. Mindig azt mondom, hogy ez tripla siker és tripla szomorúság. Tehát itt aztán zéró pont nincs, vagy a fellegekben, vagy a nem is tudom, a legmélyebb bugyrokban.
Azt meséled, hogy az életed része volt, tehát, hogy folyamatosan sportoltál, és akkor így hogy sikerült megoldani, hogy a mindennap...
Igen, kimaradt egy néhány év, és ahogy a gyerekek abba a korba értek, hogy sportnak nevezhető dolgot lehet velük csinálni, na akkor együtt csináljuk.
De ezekben az években te gondolom ugyanúgy azért sportoltál, esetleg csökkentettebben?
Hát nem tudom. Nagyon nehéz különben, és szerintem ez egy nem tudom, x-edik podcast téma, hogy az élsportoló hogyan tud sportolni a későbbiekben, amikor abba hagyta.
Aha.
Mert korábban miért csinálta az ember? Mert volt cél. Volt cél, azt tudtuk, hogy most van, hogy atlétika VB, mindenki tudja, aki az atlétikában benne van, hogy tavaly, nem tudom, szeptember, október óta, amikor elkezdődött az alapozás, minden atléta arra készült, hogy most VB. De volt egy cél. Most ez, ennek vége lesz, következőben lesz olimpia, Európa-bajnokság, stb. Tehát a lényeg, mi lényeg, hogy van miért csinálni. Tehát én öncélúan nem tudok csak úgy lemenni, és akkor én most futkorászom, vagy most akkor bemegyek a konditerembe, vagy nem tudom, most jobban nézzek ki. Tehát én ezt egy öncélú dolognak tartom, ez nem megy. Tehát, hogy mindig kell valami fajta célt felállítani, akkor menni fog. Ebbe az időszakban, amikor nem volt megfelelő idő, nem volt megfelelő energia, meg még cél se volt, az egy ilyen nagyon furcsa tengilengi állapot volt, amit így utólag azt mondani, nem szerettem.
Egyébként ez tök érdekes téma, nem? Hogy mondjuk én nekem a sport, az, hát őszinte leszek, én nekem mondjuk az ilyen fogyás, meg a testemnek a karbantartása volt nagyon sokáig. Most az egészséges életmód, és hogy nagyon érdekes ezt a harmadik ilyen típust látni, akinek ez így...
Hát nekem mondta egy kollégám, hogy Gergő, te biztos bolond vagy, mert nem igaz, hogy nem lehet úgy elmenni, futni, biciklizni, úszni, hogy te nem méred. Hát mondom, hogy lehetne anélkül elmenni? Tehát akkor minek csináljam? Tehát, de ez egyfajta ilyen kattantság, azt gondolom, és újra kell kalibrálni az embernek a fejében, hogy akkor mit miért csinál.
Jaj, majd lehet, hogy ezt a férjem kivágatja velem, de ő olyan, képzeljétek el, hogy elmegy biciklizni, és már mondta legutoljára, hogy tényleg igazad van, mert hogy azt csinálja, hogy elmegy, és mindig kiszúr valakit, akivel versenyzik.
A pályán?
A bicikli úton. És akkor tudjátok, látod, hogy ő neki egy ilyen sima biciklije van, és akkor kiszúr valakit, aki így elhúzott már, és igen, és...
Hát uszodában is tök jól lehet csinálni, amikor kinézett, hogy a X pályával arrébb, akkor na most akkor milyen tempóban úszik, és akkor csak azért is, persze.
Jó, Isten. Ez lehet, hogy ilyen férfi dolog, nem tudom, ez a versengés, nem?
Nem tudom.
Egyébként nagy motiváció.
Nem tudom. De ez
valami célnak mindig kell lenni, én azt mondom, hogy de van egy barátom, aki azt mondta, hogy minden nap valamit maximumra kell csinálni. Teljesen mindegy, hogy mi az. De valamit. De hát ez is egy ilyen bolond sportolói hozzáállás.
De egyébként az a durva, hogy amikor készültünk erre az adásra, többek közt belőled is, ez a maximalizmus meg, hogy valamit így csinálni, tehát hogy kb. Egy 6 sornyi szöveg van arról, hogy te mivel foglalkozol, mit csinálsz, és abban még nincs benne az, hogy hol végeztél, mit tanultál, tehát hogy látom az összefüggést egyébként az ilyen elvakult sportolók között, és most próbáltam egy olyan szót keresni, ami tényleg, mert hogy ez ennek látom egyébként a pozitívumát, meg hogy biztos te is érzékeled az életben.
Van mind a kettő különben, ez egy érdekes
biztos, dolog. De hogy az, hogy ilyen elhivatott vagy sportban is csinálod, és ott a cél, ez egyébként a privát életedben, a civil karrieredben is kamatoztatod?
Röviden azt mondom, hogy igen. Hosszabban viszont pont egy barátom mondta nem olyan rég. Beszélgettünk, és mondtam, hát igen, a sportemeli múlt az milyen sokat segít, meg kitartás, célorientáltság, és akkor ez az üzleti karrierben is segít. És akkor azt mondta nekem, hogy nem, azt mondja, rosszul látod ezt. Azt mondja, te nem azért jutottál el ide, ahova eljutottál, mert a sportban is olyan kitartó voltál, stb., hanem azért, mert te ilyen vagy, azért lett a sport is ilyen, és azért lett az üzleti élet is ilyen. És akkor elgondolkodtam, hogy tulajdonképpen tök igaza van. Nyilván a sport az egy korábbi időszaka általában az embernek, tehát ez egy fiatalabb generációs időszak, de az egy lecsapódása valakinek a jellemvonásainak és a képességeinek, az attitűdjeinek, és az a sportpályán úgy jelenik meg. Aztán, amikor annak vége van, és bekerül az üzleti életbe, akkor jellemzően, bár itt is szerintem kétféle embertípus van, tehát hogyha megnézzük a sportolókat, akkor vannak nagyon sokan, akik utána az üzleti életben is, vagy a privát életben is megtalálják a saját maguk útjukat, céljaikat, és föl tudnak kapaszkodni, de vannak nagyon sokan, akik utána elkallódnak, és nem tudnak mit kezdeni az energiájukkal, mert hogy valami hiányzik belőlük. Uh-huh. A köztes út az szerintem ritka. Én azt vettem észre, hogy ritka. Én nagyon sok olyan sportolóval találkoztam sajnos, aki utána nagyon-nagyon nem találja a helyét, és úgy tengődik-lengődik. Lehet, hogy talán kevésbé kijelölt az útja, nem tudom, de ez is egy érdekes dolog szerintem.
Abszolút. És akkor visszatérve, említetted, hogy volt ott a gyerekek érkezése után pár éves szünet. Tökre kíváncsi vagyok arra, hogy mikor volt az a pont, és mi hatására döntöttél úgy, hogy akkor visszacsalogatod az életetekbe a sportot, és hogy indultatok el ezen gyerekekkel, hogy fertőzted őket is meg ezzel?
Nem volt nagyon nehéz. Mi Veresegyházon lakunk, és emlékszem, elmentünk egy ilyen sportágválasztó, vagy valami hasonló esemény, az én szeptember-október.
Összen, igen.
És előttem van a mai napig az a pillanat, amikor lementünk, és akkor láttam, hogy ott van az atlétika is, és le voltak szúrva gerelyek. És oda mentem, és megfogtam az egyiket, majd rám kiabáltak, hogy azonnal tegyem le, mert az egy nagyon veszélyes dolog.
Tényleg?
És mondtam, hogy jó, hát láttam már ilyet, ó, persze. És megfordultam, és megismert az úriember, őt Szalma Róbertnek hívják, és akkor onnantól kezdve eldőlt nekünk a sorsunk, mert hogy egyre inkább ő kapacitált bennünket, hogy akkor a helyi sportéletbe, a hivatalos formális sportéletbe kapcsolódjunk be. Én nekem ez annyira nem sikerült, olyan értelemben, hogy én annyi időt nem tudok erre szánni, de a feleségem viszont elkezdett edzősködni. Gyerekekkel foglalkozott, kicsikkel foglalkozott, akkor már oda kerültek a miaink is, és akkor onnantól kezdve már, amikor először lementünk az atlétika pályára, vagy egy versenyre, hát egy rekordtámborítás van az atlétika pályán, talán ezt tudjátok, annak van egy illata. Na és az megcsapott. És onnantól kezdve már így, ez így mint egy ilyen vákum beszippant, mert egyre több ismerőssel találkoztunk, akivel együtt voltunk edzőtáborba versenyezni, ők is jöttek le, mint szülők, edzők, kísérők, és azt éreztük, hogy újra, nem tudom, 20 évvel fiatalabbak vagyunk.
Hm. És a gyerekek is gerelyhajítók lettek?
A fiam igen, ő egy egészen sikeres pályán áll most. Ő tavaly a 18 éven aluliaknak az Európa-bajnokságán második volt. Most a világranglista 7. helyén áll. Tehát ő benne nagyon sok van. Azt látjuk, hogy a anyukájától, apukájától egyaránt valamit örökölt. A lányok még kisebbek, ők, de valószínűleg ő bennük is lesz. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy hol van az egyensúly, amikor a szülő meddig segít, mikortól nem segít már, hogyan lehet irányítgatni a pályán a gyermeket, hol van az, hogy ez egyfajta erőszaknak tűnik, vagy pressziónak, hol van, amikor nem. Nagyon, nagyon nehéz, de egyelőre úgy látjuk, hogy ezt most már ők akarják. Tehát nem mi akarjuk, hanem ők akarják.
Ez nekünk is majd, hogy nem mindennapos beszéltem a férjemmel, mert ő is sportoló. És hogy azt, hogy én megéltem azt, hogy nem akarok edzésre menni, de hát nem tudom azt mondani az apámnak, hogy beteg vagyok, vagy anya, hív fel az edzőt, hogy beteg vagyok, és nem megyek, mert hát nyilván ott volt előttem. És hogy én nagyon sokszor mentem el úgy edzésre, hogy nem akartam, de tudom, hogy az mennyi mindent tett egyébként hozzá, mondjuk, vagy hozzám, azok, amikor igenis összeszorítottam a fogam, és mentem, és utána végül is jól éreztem magam, de hogy ez nekünk napi szintű téma, hogy jó, akkor, hogyha elkezdi, és mi van, hogyha teljesen ráfügg, és hogy honnan tudom, hogy élsportolónak való, vagy hogy akarja-e hosszú távon élsportolói szinten csinálni, mikor van az a pont, amikor tényleg elfáradt, vagy nem, úgyhogy ez is egyébként nagyon érdekes, és mondom, nálunk szinte mindennapos téma, hogy nekünk ugye így benne van a mindennapi életünkben.
Milyen sportról beszélünk önben?
Hát bármilyenről, tehát nem akarjuk őket célirányosan valamire, én gyorskoriztam, a férjem kosárlabdázó, de hogy most, hogy atlétika VB van, nálunk otthon csináltunk diszkoszt, kalapács? Igen, azt távolugrottak, hosszú távfutottak, rövid távfutottak, és kiabálnak, hogy van a 3 évesem nagyon cuki egyébként, mert ordítja, hogy világbajnokság, és tényleg a nagyfiam közben a kalapácsvetésnek a technikáját tanulja, meg mindent, tehát, hogy nagyon szeretnek amúgy sportolni, meg hát ki kell őket engedni az udvar, és akkor nyomják, meg velem is reggelente igazából, nem mondom, hogy jogáznak, de próbálják ugye így felvenni a ritmust, vagy nem tudom, és hogy sokat beszélgetünk arról, hogy mikor, és hova, vagy milyen sporttal kezdjünk, vagy hány éves kortól, vagy hogy fog ez beleférni mondjuk a mindennapjainkba, mert nekünk 4 gyerekünk van, őket hogy logisztikázzuk majd össze, mert tuti, hogy mindegyik mástok sportunk, tehát hogy...
Kivittétek végül a gyerekeket a VB-re?
Ma megyünk. Igen, ma délután megyünk, úgyhogy...
Ez nagyon nehéz, és hogy rákapcsolódjak nekem, ugye a nagyfiam, neki a foci volt a mindene, és elkezdtünk focizni, és mi például azzal szenvedtünk sokáig, hogy ő benne élt egy kép a fejében arról, hogy akkor ez úgy működik, hogy elmegy a foci edzése, és akkor ő Ronaldo gólokat lő. És hogy ő neki ez egy ilyen, már az első alkalommal egy ilyen tök nagy trauma volt, hogy hát akkor ő nem tudja azt megcsinálni, mint a többiek. És hogy akkor ő már jövő héten nem is jön. És mondtam neki, hogy hát nem így működik, hát ezt fel kell, ez soki a Ronaldónak is, meg a Messinek is, meg az összesnek, az Mbappénak. Föl tudom nagyon sokáig sorolni most már, hogy kik vannak.
Mindenkinek... Képzett vagy.
Igen. Tehát, hogy mi mindegyiknek hosszú évek és gyakorlás és minden. És ő például az edzőknek az ordibálását viselte rosszul, ő egy érzékenyebb lélek, és hogy végül azért döntöttünk úgy, mert eljutottunk az év végére odáig, hogy minden a hétfőn, csütörtökön, amikor jött az edzés idő, akkor ne. És akkor így azt mondtam, hogy ne, de hogy ez tök nehéz, mert hogy erről mesélj már, mert erről többször terveztük, hogy beszélünk, meg is szóba került, hogy mi az a pont, amikor azt mondod, hogy de támogatod az akaratereit, meg a kitartását, mert hogy egyébként gyerek, és nyilvánvalóan szívesebben marad otthon, és színez, legózik, nem tudom, mint hogy rendszeresen hetente 2-szer másfél órát edz a pályán, télen, nyáron, -10 fokban, hóban, és 30 sárban, fokban is.
Hát szerintem fontos, hogy ott, ahova jár, ott legyen valami közösség. Én látom a saját gyerekeimen, hogy milyen barátságok alakulnak ki, és hogy hogyan tudják segíteni, támogatni egymást. Ez különben egy edzői feladat is szerintem, hogy kialakítsa ezt a csapatot, hogy érezzék a gyerekek, hogy mennyire fontosak egymásnak, és az egymás eredménye is. És az eredmény most nem abszolút mértékben, hanem én látom azt, hogy a Rétek mezők bajnokságán kapott éremmel olyan boldogan tudnak körbe szaladni, hogy ez valami elképesztő, mint ha olimpia aranyat kaptak volna, és azt számolják, hogy hány érmük van, függetlenül attól, hogy az egyiken mindenki kapott érmet, a másik versenyen meg csak a legjobb. Tehát szerintem fontos az, hogy olyan környezet alakuljon ki, ahova szeret menni. És akkor az, hogy ott ő most izzadt, meg elfáradt, hát az egy dolog. És én most látom a gyerekeimen, most 13, meg 15 évesek a lányok, 18 éves a fiam, hogy most már ők akarják, tehát most már maguktól, ők már mondják, hogy most akkor mennek le erősíteni. És akkor én nézek rájuk, hogy hát jó, hát akkor menjetek, akkor segítek, akkor elmondjuk, hogy mit kell csinálni. Előtte meg úgy kellett noszogatni, hogy akkor igenis felülést kell csinálni, meg nem tudom, fekvőtámaszt, bármit. Azt utálják, az nem jó, az nem kell, mert ők futni szeretnek, meg ugrani. Jó, 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 de hát egy idő múlva igenis a testnek egy olyan kiegyensúlyozott állapotban kell lenni, egy olyan izomzattal rendelkezni, ami kell az, hogy bármit csináljon, tehát legyen az tényleg kosárlabda, vagy gyorskocsolya, hát ott sem csak egy-egy izomcsoportot kellett edzeni, hanem a teljes testet, meg a lelket.
Az én lányom is focizni szeretne, de még egy évvel fiatalabb, mint ahogy elkezdhetné, és mi most úszni fogunk szeptembertől. járt az óvodának az utolsó évében is úszni, illetve volt most nyáron úszótáborban is, és jelezték az edzők, hogy ők úgy látják a felépítésén, hogy akár ebből versenysport is lehetne. És tök érdekes bennem, meg bekapcsol egy ilyen vészvillogó, hogy így még csak 7 éves, és akkor most arról döntünk, hogy ő versenysportoló lesz. Hogy akkor így nem vesszük el a gyerekkorát, vagy hogy így nem rövidül meg a gyerekkora, és hogy így erről, ez tök nagy felelősség, hogy erről nekünk kell dönteni. Mert hogy őt nem tud erre válaszolni, mert azt se tudja, hogy mire kell válaszolni.
Szerintem ez borzalmas nehéz, és nekem erről van egy szubjektív véleményem, és valószínűleg sok más edző vagy sportoló ezzel nem ért egyet. De én itt azért a gyerekeket védem. Tehát ami most megy, ez szerintem a mai rendszernek egyfajta hibája, amikor ilyen fejkvóta alapú támogatási rendszer van. Minél többen vannak, akkor az egyesület annál több pénzt kap, és így tovább, meg több az igazolt versenyző. Tehát amikor az alapján mérünk bármit is, hogy akkor a 8-tól 14 éves korosztályban hány igazolt versenyző van, hát kérem szépen, mit akarunk 8-tól 14 éves korig csinálni, akkor én azt gondolom, hogy tényleg elveszük a gyereknek a gyerekkorát. Viszont én kicsit másképp fogalmaznék, hogy átalakítjuk a gyerekkorát akkor, hogyha ezt észszer csináljuk. Nemrég egy ismerős említette, kislány volt, ügyes volt, úszott, otthon megcsinálták a szülők a medencét, ellenáramoltató, minden.
Wow.
Azt egy időm azt mondta a kislány, akkor köszönöm szépen, nekem ebből elég volt. Én nem fogok 5-kor továbbiakban fölkelni, és nem. Tehát szerintem fontos az, hogy valami fajta egyensúlyt találjunk. Nem tudom megmondani, hogy mi az az egyensúly. Mi azt valljuk, hogy mondjuk a fiamat tekintek, és most már azt lehet mondani, hogy világszintű eredményt elért, neki heti 5 edzése van. Még mindig. Aztán majd lesz több. De még heti 5. Mert majd, amikor följebb lépünk, akkor kell még plusz dolgokat behozni. Hogyha most már 15-6-7 évesen dupláznak edzést tekintve, akkor utána mit fogunk csinálni? Akkor majd 3-at fog edzeni? Tehát, hogy nem, szerintem nem lehet, de mondom, erről biztos, hogy erőteljes vitákba lehet bocsátkozni edző kollégákkal, de itt inkább a szülő szólal meg bennem, hogy nem szabad. Elkapja ez a gépszi, és akkor tényleg nincs gyerekkora.
Nagyon durva. És akkor tudjátok, hogy az a része, amikor mondjuk nem ilyen sportolót akarsz csinálni a gyerekből, hanem csak meg akarod vele szeretetni a sportot, meg a mozgást, hogy a mindennapjai része legyen, az meg tök nehéz tud lenni, még egy torna óra után is, ahol kupertesztet futtatnak vele, meg hány felülést tudtok csinálni, meg nem tudom, amivel sokunknak van tök megalázó szituációja, meg emléke. Szóval nem egyszerű.
Vannak különben olyan helyek, olyan egyesületről is tudok, ahol szándékoltan van olyan csoport, akik nem versenyeznek. De ez nagyon ritka. Ez nagyon-nagyon ritka. Tehát igazából sajnos tényleg azt tudom mondani, hogy a mai egyesületi rendszer azt követeli meg, hogy versenyezni kell.
Na ez az.
Igen.
Ez az. És itt van például ez a foci dolog, hogy bennem van egy kicsi ellenállás, és titkon reménykedem abban, hogy egy év alatt meggondolja magát a kislány, hogy nem fog focizni. Mert én nem akarom, hogy erre menjenek rá a hétvégeink. Én nem akarom
csak őt... Csak egy 40 hétvége megy rá.
Ne aggódj!
Én nem szeretném, hogy arról szóljon a családi hétvége, hogy nem tudom én, egyik faluba, másik faluba, egyik városba, másik faluba is járunk kerületre, délben. Vasárnap foci meccsekre.
Mert de vannak még kupák is, és akkor nem csak egy meccsre lehet menni, hanem...
Na ez az. És próbáltam kutatni, hogy vajon vannak olyan egyesületek, ahol csak így lemegy focizgat, edz, mert szeretne játszani, de hogy így erre nem megy rá az egész családi életünk.
És mi van, hogyha nem úgy fogalmazol, hogy rámegy a családi életetek, hanem tegyük fel, hogy mondjuk szereti. Tegyük fel, hogy nagyon szereti, hogy élvezi, hogy tök ügyes benne, és hogy átformálod a gondolatot, hogy nem rámegy a hétvége, hanem elmegyünk egy foci meccsre, ebbe a faluba. Program. Igen, abba a faluba, ebbe a nem tudom én, ide-oda-amoda, és egyébként rólad el tudom kérdeni, hogy úgy mentek, hogy jó, délelőtt lemegy a foci, akkor délután, ha már itt vagyunk, megnézzük a nem tudom mit, a ezt is, az azt is, virágokat szedünk, és még elmegyünk az erdőbe gyalogolni is. Tehát, hogy én nekem is hétvégente edzéseim, vagy versenyeim voltak, és egészen addig, amíg a szüleim nem váltak el, ez egy családi program volt. És hogy igen, az megterhelő, hogy mondjuk hétfőtől péntekig benn vagy a suliba, és utána szombaton még nyomod, és ott vagy. De hogy összességében, ha visszagondolok, nekem tök jó élményeim vannak ezzel kapcsolatban. Hogy igen, akkor ott voltunk, akkor az volt a program, és ha anyukámra gondolok, akkor visszaemlékszem, hogy ő neki ez nehéz volt, de azért, mert anyukám nem volt benne ebbe a sportba annyira, mint mi. Tehát, hogy...
Van különben egy lényeges különbség szerintem, ha itt, hogyha a programszervezést nézzük. Az egyik az, hogy muszáj, és akkor ha van egy muszáj, akkor már köré raksz valamit, a másik meg, hogy te szeretnéd. Mi szoktunk beszélgetni a feleségemmel is, meg régi edzőmmel is, és amikor azt mondja, hogy április óta nincsen egyetlen egy hétvége se, hogy ne kelljen menni, na az viszont már nem jó. És van olyan barátom, különben ezt érdemes megfontolni majd, hogyha oda juttok, aki azt mondta, hogy hát jó, hát egy gyerek menni akar, nem tudom, kosarazni, meg foci, hát menjen. És nem mentek a meccsére? Szóval, nem. De miért nem? Majd akkor megyek, amikor kedvem van. Ez az ő dolga, menjen, csinálja, elviszük a csapathoz, ők leutaznak. Ezzel ellentétben van egy másik barátom. Már megint megyünk Kisvárdára, mert menni kell most Szegedre. De hát nem kell. Ez a ti döntésetek. A gyereknek kell menni, mert ő benne van a csapatban. Nektek nem kell menni. És ott azt látom, hogy az egész család rámegy szerintem már arra, hogy menni kell. És szerintem lehet, hogy már többen is utálják az egészet, de az van a, nem is tudom, bekódolva, hogy oda menni kell. A másik meg azt mondja, hogy nem megyek majd, amikor majd úgy érzem, amikor majd olyan szinten lesz, amikor majd ő kéri, kívánja, vagy bármilyen kombináció, akkor igen.
Egyébként érdekes gondolatmenet jut eszembe erről, hogy ha kell menned a gyereknek az edzésére, azért, mert a gyerek örül annak, hogy te ott vagy, akkor a gyerek nem lehet-e, hogy csak valójában azért sportol, mert hogy azt akarja, hogy anya meg apa büszke legyen rám, és akkor igazából ott vagyunk, hogy akkor már nem is biztos, hogy saját maga miatt csinálja. Szóval ez tök érdekes, mert nekünk ez fel sem merült annó, hogy nem megyünk az meccsekre, mert hogy nekünk mindig kérte. És akkor a végén ezért is jutottunk el odaig, hogy most akkor azért jársz, mert hogy én majd mérges leszek, hogy te nem akarsz járni. Hát mondom, ez a te döntésed, hogyha stresszes, nem esnek jól az edzések, akkor szólsz, csak írok egy e-mailt, hogy akkor eddig jártál, köszönjük szépen. És akkor az volt nálunk egy ilyen tök nagy mérföld, és akkor azt mondta, hogy jó anya, igazából már nem szeretnék menni. De lehet, hogy egy próbát meg közben meg megér, mert hogy azt is meg fogod bánni, hogyha nem adod meg neki az esélyt, meg a lehetőséget. És ez tényleg 3 hónap után is mondhatjátok azt, hogy ez nektek így nem.
Meg egyébként szerintem az edzők szeretik azokat a családokat, akik, vagy nem tudom, akik nem mennek. Én dolgoztam egy hokiklubnál is, és akkor ott is minden hétvégén a kicsiknek meccsek voltak, és hogy én ugye jóba voltam az edzőkkel, mert hogy nem voltam edzői szinten, de hogy ott voltam velük, és akkor azért mondták, hogy jaj, de örülnek, hogy valamelyik család mondjuk nem jön, vagy most csak a gyerek marad, vagy nem tudom, mert hogy...
Sok okos szülő van ám a pályán szélén.
Igen, hát nálunk volt olyan, hogy nem volt 8 éves a kisfiú, és a sisakjába az apuka beletette egy mikrofont, és föntről a 8 évesnek magyarázta, hogy a kispályán mit csináljon. Úgy, hogy 8 éveseknél még nincsen eredmény. Tehát nem az van, hogy kint van az eredményhirdető táblán kint van, hogy akkor ez és ez a kisfiú milyen gólt lőtt, hanem elvileg nincsen eredmény. Értitek, nyilván a szülők számolják, az más kérdés. De hogy mikrofonnal mondta neki, most jobbra, most balra, most balra került. És mondom, ezt nem
valószínűleg a saját, hogy mondjam.
Igen.
Hiányérzetét próbálja pótolni. Én is láttam, nagyon... ami tetszett, így idézőjelben, és jót nevettem rajta, és el is szörnyített, ilyen óvodai futóverseny. Ugye képzeljétek el egy focipályát, és akkor egy gyakorlatilag egy fél focipályányi, nem tudom, ez körülbelül egy olyan 150-200 méter, attól függ, hogy mérik ott a futást, és akkor ezek a, nem tudom, 6-7 éves gyerekek futottak, és láttam olyan anyukát is. Azért mondom az anyukát, mert hogy még viccesebb volt, amikor azt láttam, hogy irodai felszerelésben, tehát nem kis kosztüm, de azért mégis irodai felszerelésben, kis táskával az oldalán, ellőtték a rajtot, és elkezdett rohanni belül a pályán, és ordítani, és lobogott a haja, meg a táskája, és ilyen félmagas sarkú cipőben is, és így néztem, hogy Atya, Úristen, és teljes önkívületben ordított, hogy Gizike, Pistike, rohanjál. Ugye apukánál is lehet ilyet látni, csak ott ugye kevésbé vicces. Talán az öltözködés miatt. És sok ilyet lehet látni, amikor a szülő olyan önkívületben ordít és instruálja a gyereket a pályán széléről. Ott szerintem nagy a baj.
Igen, nagyon.
Ott nagy a baj.
Nem gondolnám.
Ott nagy a baj, és ott azért a gyereken valószínűleg van olyan nyomás, ami hosszú távon befolyásolja az ő életét.
Hát nagyon durva. Nagyon sok mindenkit ez így nagyon el tud. Én sose felejtem el, egy jó pár éve hallottam ilyen úszó anyukáktól, hogy vannak olyanok, akik úgy számolják ki, hogy januárba szülessen a gyerek, mert hogy akkor a korcsoportjában
idősebb lesz,
előnye van a decemberben
pár született. Hónap is számít, igen.
Eszembe nem jutna.
Hát ez szerintem aki arra trenírozza saját magát, meg a gyerekét, hogy gyerekkorban legyen, ott számíthat, hogy most januári vagy december. Ja. De hogy gyerekkorban érjen el eredményt, senki nem jegyzi. Senki. Ja. Sem, az ég egy atalán senki nem jegyzi. Erre azt szokták mondani, hogy igen, tehetséges volt. Aztán nem lett belőle senki.
Ja.
Felnőtt korban odaér, akkor jó. Arra kell menni, és ezért fontos szerintem az, hogy ilyen 13, 4, 5, talán 16 éves korig inkább megszerettessék a sportot. Én 17 voltam, amikor elkezdtem.
És aztán, előtte?
Hát ilyen általános iskolás koromban, ilyen 11-12 éves koromban, akkor úgy csinálgattam, és akkor azt szoktam mondani, hogy hirtelen mindenki megnőtt. Tehát nagy lett, szőrös lett, tizmos lett, én meg ott most már talán kevésbé látszik, hogy tornasor vége felé voltam inkább. És akkor én néztem a többieket, mondom, én velük mit versenyezzek? Hát nem. És aztán 17 éves koromban ilyen diákolimpiákon elindultam, és úgyhogy nem csináltam semmit, egy egészen jó eredményt elértem, és akkor lesétáltam a beacpályára, és mondtam, hogy akkor én szeretnék gerejt hajtani. Néztek rám, hogy biztos megbondult ez a gyerek. Hát mondom, nem, nekem ez így tetszik. És akkor azt mondták, hogy na, itt van, akkor tessék, csináld. És akkor azt mondtam magamban, hogy hát addig csinálom, amíg megy, ez 15 év volt.
De
nyilván ilyenkor vannak az emberek hiányosságai, amik a későbbiekben kellenének, de nem volt meg az alap. Cserébe viszont hosszabb ideig lehet csinálni. Most aki 13-14 éves korában ki van égetve napi két edzéssel minden héten, vagy relatíve sok versennyel. Hát, ott én nem jósolok hosszú jövőt, illetve én azt szoktam mondani, hogy 1000-ből 1. És akkor ő odaér a csúcsra. De hogy most valaki az abban az egyben lesz, vagy a 999-ben, hát azt nem tudom, hogy lehet meghatározni.
Hát igen, a gyerekkori élmények azok nagyon meghatározzák a felnőttkori sporthoz való hozzáállásunkat. Rácsatlakoznék egy korábbi gondolatodra, a Cooperről, meg a nem tudom. Azon gondolkoztam idefele, hogy tökre csinálnék egy ilyen kutatást, egy tanulmányt, hogy vajon azok a felnőttek, akik nem szeretnek sportolni, akiknek nyűg elkezdeni kocogni, ráni a futópadra, vagy egyszerűen megmozdulni, ők vajon hány százalékuk traumatizált gyerek a testnevelés órákon. Én biztos, hogy igen. Szóval nekem sporttal kapcsolatban nagyon jó élményeim nincsenek.
Nagyon sokan. Nagyon sokan, és nagyon nehéz ezt így a saját gyerekeinknek is elültetni. Mármint, hogy őket tudod így rávenni, meg úgy motiválni őket, hogy tudod, hogy egyébként a mindennapi tornaórákon valószínűleg hasonlókat élnek át.
Én azt gondolnám, hogy az biztos segíthet, és hogyha most egy közeljövő eseményre gondolok, ugye a General Night Run, hogy most már ezek az események, ez nem feltétlenül sportesemény, hanem ilyen fesztivál. És pont erről beszélgettünk tegnap este a feleségem, amikor mentünk haza a VB-ről, szinte minden nap kint vagyok, hogy amikor ezt mit csináltuk 20 évvel ezelőtt, akkor is inkább verseny volt, ma fesztivál. Ott vannak dobosok, ilyen-olyan művészek, elképesztő technika, technológia, fényjátékok, show, az egész. Tehát ebbe ugye bekerülni szerintem óriási. Magunk között szólva a futást önmagában azt egy fontos mozgásformának tartom, de az, hogy én most csak fussak, az nem tudom elképzelni, tehát inkább én sokféle dolgot csinálok. De amikor én először elindultam ilyen utcai futóversenyem, de én ezt nem futóversenynek nevezném, mert az én értelmezésem szerint ez legalábbis számomra ez nem verseny volt, hanem ez egy futás volt csak, és nem verseny. Akkor ez egy nagyon-nagyon érdekes élmény volt, amikor tényleg ilyen csillogó-villogó körítéssel, és mondjuk ez a Night Run, ez aztán különösen olyan.
Tehát hát, ennek az éjszakának azért ott, van varázsa.
Ott a Várkert bazárból elindulni, aztán föl a várba, és vissza az alagúton keresztül, és emlékszem, tavaly az alagút előtt voltak ilyen nagy dobokkal, ilyen, nem tudom, ilyen afrikai zenészek, vagy nem tudom, minek nevezzem őket. Elképesztő hangulat, és tényleg egy show, egy öröm ünnep, ahol az a fontos, hogy valaki elindul, beérjen a célba, az, hogy most hányadikként, hogyan, senkit nem érdekel, fiatal, idős, férfi, nő egyaránt mennek, csinálják, és örülnek. Én azt gondolom, hogy ezek az alkalmak segítenek abban, hogy valaki elkezdjen mozogni. Mert ha belegondolunk abban, hogy a sport az miről szól, nagyon egyszerű értelmezés szerint, az én véleményem, az, hogy legyen egy épp egészséges test, itt ugye elhangzott, hogy nem tudom hány hete nem tudsz már úgy mozogni, hát ez az idegrendszerre kihat. Hát ez kihat, ez tényleg kihat. Ez így van, tehát én magam is érzem, amikor hazamegyek, és azt mondom, hogy na most aztán ne szóljanak hozzám, és elmegyek, és szétizzadom magam, és azt mondom, hogy ma ezt és ezt kitűztem, és azt elértem, elégedetten fogok hazatérni, és kiegyensúlyozottan. És szerintem akárki, akármit mond, az is egy fontos dolog, aki rendszeresen mozog, annak van egy tartása, van egy kisugárzása, van egy életvidámsága, amikor belép egy ajtón bárhova, egy idegen környezetbe, ez látszik rajta. Uh-huh. És amilyen kisugárzás az embernek van, azt fogja vonzani maga köré, és ez szerintem építő jellegű.
Dori, te voltál már a Night Run-on, ugye?
Igen, többször is futottam, és ugyanezt meg tudom erősíteni egyébként, hogy én alapvetően a futóversenyekre nem versenyként gondoltam, hanem egy fán élmény, amit mindig valaki más, én soha nem mentem el egyedül, hogy akkor most elmegyek a Night Run-ra egyedül, mert hogy nem is tudom értelmezni ezt, mert hogy ez egy közösségi program, és emlékszem, hogy mindig, mikor elmentünk egy futóversenyre, vagy mondjuk pont a Night Run-ra, akkor utána ez még nagyobb motivációt adott, hogy együtt milyen jó sportolni, mert hogy én szeretek futni, de én úgy szeretek futni, hogyha ott van mellettem valaki, akivel egyébként
ott leszek.
Lehet, hogy nem tudunk beszélgetni, annyira kapkodom a levegőt, de amúgy nézd, és ott az van, és hogy együtt csinálunk valamit, és hogy annak az együtt csinálunk valamit, ami után egyébként mindenki sokkal jobban érzi magát, annak van szerintem egy ilyen függőségi nem is tudom, mi egyébként, miután az első night run-on voltunk, utána kb. 2 hétre rá elmentünk éjszaka futni, hogy akkor lefutjuk éjszaka a félmaratont, és közben megnézzük a várost, csak hogy tudjátok, ott éjfélkor lekapcsolnak mindent. Tehát mondtuk, hogy jó, akkor megyünk ide, és megnézzük ezt a hidat.
Kevesebb bója volt, hogy leválasszák a pályát.
Hát egyrészt is nyilván sokkal unalmasabb volt így, mert hogy azt a vibe-ot vártuk, de egyébként így is, tehát hogy bármikor, mikor eszünkbe jut, hogy és fogtuk magunkat, és elmentünk éjszaka együtt futni, így nagyon, nagyon, nagyon jó élményekkel tudok ehhez így kapcsolódni.
Képzeljétek el, hogy a férjem, mióta szülők lettünk, ő éjszakai futó. Egyszerűen annyi feszkó volt benne, hogy muszáj volt elkezdenie futni, mert ettől lett rendben az idegrendszere, amiről már az előbb is beszéltünk, de ő csak és kizárólag éjszaka fut azért, mert azt érzi nappal, hogyha fut, mindenki őt nézi. És ezért kezdett el éjszaka futni. És van egy ilyen nagyon vicces történet. Róta a 13. kerület utcáit, mikor is egy ilyen kis utcában egy hatalmas dörrenést hallott, ugyanis egy pisztolylövést adtak le, ez benne is volt akkor a híradóban, és ő szemtanú volt, és mondta, hogy annyira beparázott, hogy az volt a legjobb szint ideje, mert olyan gyorsan hazafutott onnan, hogy nehogy mint valami szemtanút lekapcsolják, hogy már látta maga előtt, hogy jönnek utána autóval, hogy állj, tér is kiírunk, mert láttál valamit. Szóval a férjem is éjszakai futó, úgyhogy...
Én is éjszakai futó vagyok, és én imádok éjszaka futni, úgyhogy én különösen örülök, mert hogy gyakorlatilag azt, hogyha jól tudom, ez az egyetlen éjszakai futóverseny, úgyhogy itt nagyon várom, úgyhogy szeptember 2-án ott találkozunk. Csak még gyorsan elmondom, hogy felnőtteknek, nőknek, férfiaknak egyaránt van 6 kilométeres, 10,5 kilométeres fejlámpás futam, 10,5 kilométeres és 21,1 kilométeres egyéni és váltóverseny, és gyermekfutamok is vannak, nem kezdődik annyira későn, úgyhogy nyugodtan még gyerekeket lehet vinni. 1 kilométer, 1,7 kilométer és 5 kilométeres futamok is vannak, úgyhogy családi program, barátokkal, anya, apa is elmehet közösen, úgyhogy tényleg...
Hatalmas a pörgés mindig, tehát ja. Ez, amikor először voltam, akkor nekem egy teljes meglepetés volt, hogy tényleg, mint egy fesztivál.
Igen.
Mint egy fesztivál.
Igen.
És utána látszik az embereken, akik lefutották, és célba értek, hogy olyan öröm van rajtuk, olyan felszabadultság, és hát arról meg nem is szólva, hogy a látvány, tehát ahogy az egész pályának az íve meg van határozva, és végig az emberek segítenek, kiabálnak, szurkolnak, nevetnek, mosolyognak. Óriási.
Jó. Szeptember 2-án találkozzunk mi, hogyha megoldjuk a babysitter problémát, akkor ott leszünk a Dórival, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és sportoljatok jó sokat, mert ez mindenkinek nagyon jó.
Meg hát egyébként szeptember van, és a szeptember az új január, nem?
Ja, persze.
Tényleg.
Igen, egy hét múlva találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.
A mai adást a Generali a Biztonságért Alapítvány támogatta.
Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon vagy az Instagramon,
de Facebookon, szintén Mesélj Anyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok.
Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az info@evamagazin.hu e-mail címre.
Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok és osszátok meg tartalmainkat,
és mindenképpen szóljatok másoknak is,
hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.